kubancaink. Kicsikről komolyan. Szülőknek és nagyszülőknek. A mikrofonnál Gáspár Sarolta.
Nézz egy gyerek arcra, és látni fogod, ha van sors, az elég hamar elkezdődik. Én azt hiszem, hogy ezt az Ancel Éva idézetet nem kell különösen körülírni, vagy magyarázni Leiner Károlynak, vagy mondhatom úgy is, hogy Zöld Béka tanár úrnak, vagy ahogy a feleséged egyszer apostrofált, Teréz apának. Na most légy szíves, bemutatkozásként rögtön válasszál ebből a három névből, hogy melyik az, amit, hát gondolom mind a hármat vállalod, de melyik, három, az a, melyik az, a, ami a tied igazán?
Hát az utóbbi 20 évben leginkább a Zöld Béka tanár úr. Tehát azt gondolom, ez az én nevem, ragadvány nevem.
És ki ragasztotta rád, és mikor?
Hát a mikorra nem emlékszem, mondjuk úgy 17-18 éve körülbelül, és a köznevelés egyik újságírója, de az ő nevét is elfelejtettem, aki kijött hozzánk az iskolába egy cikket írni az iskolára, és mikor belépett a kapun, akkor gyerekek épp kiabáltak, hogy keresnek engem, Zöld Béka tanár urat. És így hozzám keveredett, és iskola helyett rólam született egy cikk, talán ugyanezzel a címmel, hogy Zöld Béka tanár úr.
Na de hogy lettél, mitől lettél te Zöld Béka? Mert az, hogy tanár vagy, hogy gyógypedagógus vagy, hogy az rendben van. Valamelyik tanítvány egy nyári táboron azt mondta, hogy úgy nézel ki?
Nem. Vezettem már pár éve egy baráti kör, de nem volt nevünk. Hétvégenként elmentünk a gyerekekkel ki az erdőkbe, ilyen outdoor programokat szerveztem nekik, és egy idő után elkezdték, amikor a közösség olyan szintre ért fejlettségbe, elkezdték hiányolni, hogy nincs nevük. És én mindig a gyerekeket arra nevelem, ami szerintem fontos az életükben, és az egyik ilyen terület az például a környezetvédelme. Voltunk farmoson például a békát menteni. Na és innen jött, hogy akkor legyünk valamilyen béka, hát milyen béka legyünk, legyünk Zöld Béka. Ugye én sérült gyerekeket tanítok, ez olyan evidens volt, hogy Zöld Béka. Bár így utólag jobban örülök, hogy nem barna barany lettünk, vagy valami hasonló. És akkor, amikor idegen jött hozzánk a baráti körbe, mert nem csak az iskolámba járó gyerekeket vittem, hanem 3-4 év után nyilvánosak lettek a programok, bárki jöhetett.
Ezek a kirándulások.
Ezek a úgynevezett kirándulások, akkor az a gyerek nem ismert engem. És bár én bemutatkozom minden ilyen új tagnak, egyszerűbb volt neki zöld békázni. Vagy béka bácsi, vagy. És akkor már keverték.
És ez rajtam
ragadt.
És ez lett a körnek is a neve. Zöld béka baráti kör.
Baráti kör, kezdetben turista baráti kör, mert egy pár évig én magam se tudtam, hogy mit is akarok csinálni. Csak éreztem, hogy ami az iskolában folyik, az nem igazán jó. Vagy talán nem biztos, hogy ez kellene, vagy nem így kellene, és ezért megpróbáltam mindazt, amit a suliban nem nagyon lehetett, vagy nem voltak adottak a körülmények, megcsinálni kinn a hegyekben, az erdőkben.
Na már akkor közeledünk az iskolához, az oktatáshoz, és ahhoz, ami tulajdonképpen, hát elolvastam természetesen az új könyvedet, az Én gyerekeim, aminek az apropóján fogunk beszélgetni, azt is mondhatnám, hogy tovább arról a kimeríthetetlen témáról, ami az oktatás, a nevelés, hogy nevelés és oktatás hogyan épül egymásra, amit te leginkább történeteken keresztül már az első könyvedben, az Elveszett Gyerekek Országában megírtál, és ezeket a történeteket folytattad. De én azt gondolom, hogy az lenne a legérdekesebb, vagy legalábbis én nekem, hogy a te történetedet kezdjük el majd. Én megnéztem a YouTube-on, és mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg a Mit nem lehet abba hagyni címmel egy portréműsort rólad. Hát amiből csak az derült ki, hogy elpusztíthatatlan energiával és hittel rendelkezel, arra vonatkozóan, hogy bár már talán több mint 30 éve futsz neki állandóan a megoldhatatlan feladatoknak, és panaszkodsz a tehetetlenségtől, és próbálod abba hagyni, de sose fogod abba hagyni, hogy mit nem fogsz abba hagyni, ugye a hátrányos helyzetű gyerekekkel, a sérült gyerekekkel, a cigány gyerekekkel, az elesett, az elveszett gyerekekkel való foglalkozást. Hogy vesztek el ezek a gyerekek, és miért kerül, már visszatérve a Ancsel Éva idézetre, hogy nézz egy gyerek arca, és látni fogod, ha van sors, az elég hamar elkezdődik, már a születésukkor lezárul az út, hogy erre milyen történeteket tudsz te, és ez hogy adódik a te saját életedből. Erről lesz időnk beszélgetni. Először most azért, hogy ezzel a filmről ne csak én beszéljek. Hallgassuk meg Szekszárdi Júliát, az osztályfőnökök országos szakmai egyesületének vezetője, de örülök, hogy ki tudtam mondani, aki kiadta a mostani könyvedet, az Én gyerekeim, és ez az első kiadványa az OFÖ-nek, úgyhogy őt kérdeztem meg erről a filmről.
Egri tanárkedő főiskola csinált egy filmet, és nem véletlenül az a cím, hogy nem lehet abba hagyni, mert igazából akkor ezt már többször leállt.
Honnan van a Karesznak ereje és hite, hogy nem tudja abba hagyni, vagy hogy nem lehet abba hagyni, hiszen az egyéni történeteknek mindig kivétel nélkül, ami a könyvben, meg az előző könyvében is szerepelt, az a vége, hogy hát sajnos elveszett a gyerek. Elveszett
voltak
a gyerek.
Voltak ezért, nem volt egy pár, aki nem veszett el, de
nagyon
sajnos,
kevés.
A világot nem lehet leváltani, és ez a Karesznak a nem az ő személyes nagy tragédia, de személyesen megélt nagy tragédiája, hogy ameddig tudja, elviszi őket. Amit ő képes, azt megadja nekik, de a világ az olyan, amilyen.
Mennék szórakozni, magam jól érezni, valamit tágasnak magam át engedni, ahó! A világnak, akármit csinálnak, abban majd részt venni, magamát engedni, ahó.
20 millió forint, és befogott a fádat. Szétkurik a csajod, úgy fogsz az élni, ahogy mi, ahó.
Ahogy van, úgy van jól, fontos, hogy érezzem, ennek a tágasnak magamát engedjem, ahó. Fogadj be, világom, fogadj be, akármilyen is vagy, részemről szerencse, ahó.
Menj vissza, anyám, de neked be vagyunk zár, de neked be vagyunk zár. Elegy a hossza, elegy a hossza, így fogsz élni, úgy fogsz élni, ahogy mi, ahó.
A világ olyan, mint lennie kell neki, úgy tágas, ahogyan önmagát engedi, ahó. A jövő én vagyok, a jövő az enyém, ki is kívánná más az életet, mint én, ha-hó.
Szétkúrjuk, szétkúrjuk, anyám, belinyomjuk pofádat.
Ez
az élet, az élet. Leesz szét róla a szépen, ha-hó.
Szórakozni mennék, csak is szórakozni, ennek az életnek tágasnak kell lenni, ha-hó. Neki a világnak, akármit csinálnak, abban most részt venni, magamát engedni, ha-hó.
Krokodilok volna dereg, van a szia, és gyiknyitő bőréből szemültek a fia, ha-hó.
A világ olyan, mint lennie kell neki, úgy tágas, ahogyan önmagát engedi, ha-hó. Megyek a világnak, akármit csinálnak, abban kell részt venni, magamát engedni, ha-hó.
fogadj be, világom, ahogy vagy, csinálom, fogadj be, részemről szerencse, ha-ho. Fogadj be, világom, ahogy vagy, csinálom, fogadj be, részemről szerencse, ha-ho.
Látom, hogy végig bólogattál a Cseh Tamás dal alatt.
Igen, igen. Nem csak a szerző és a gondolatisága, de valami hasonlót gondolok és vallok én is.
Mi az a hasonló?
Tehát a baráti kört is azért indítottam el, hogy ezeket a gyerekeket egy kicsit jobban megismertessem a hétköznapi emberekkel. Mert hogy a hétköznap embere nem ismeri ezeket a kölyköket, sok esetben fél tőlük, fenntartásai vannak, miközben, hogyha közel tudunk egymáshoz kerülni, akkor azt gondolom, hogy kölcsönösen tanulhatunk egymástól. Épp ezért például a baráti kör, bár sérült gyerekek alkotják a magját, és úgy indult, de végül is ott egy fordított integráció zajlott le. Mert hogy épek integrálódtak be közénk.
Hogy mert te kezdted a sérült gyerekekkel a kirándulást, és akkor csatlakoztak
és hozzátok. És jöttek az épp testvérek, nagymamák, barátok, a lányom, gimnazista lányom, gimnazista osztálytársai, egyetemisták, és így egyre nőtt a baráti kör, de korban is egyre nőtt, mert most már az újszülöttől a 70 nem tudom hány éves nagymamáig vannak a tagjai között.
Én azt olvastam, hogy másfél éves a legkisebb, így és van. 64 éves
most
nagymama.
Most már másfél a legkisebb, igen. Kivéve akik hasba vannak, tehát babát várnak.
De azt is olvastam, hogy 2014-ben, tehát most már lassan másfél éve, hivatalosan megszűnt?
Hivatalosan megszűntünk, igen. Sosem voltunk hivatalos szervezet abban az értelemben, hogy nem voltunk bejegyezve. Egyszerűen nem, pénzünk se volt rá. Itt el kell mondom, hogy ezek a programok mindenki résztvevőnek ingyenesek, térítésmentesek. Na most arra már végképp nem futott a időm, hogy könyvelőt szerezzek, és alapítványként vagy egyesületként elkezdjük a tevékenységet. Viszont néhány év után olyan elismertek lettünk az országban, sok helyen megismerték a nevünket, hogy úgy kezdtek emlegetni, mint baráti kör, tehát mint egy szervezetet. 2014-ben az életpálya bevezetése után olyan mértékben nőttek a pedagógusoknak a munkaterhei, többek közt ugye az enyém is, hogy egyszerűen nem értem arra rá, és nem érek rá ma sem, hogy szponzorok után mászkáljak. Tehát eddig a baráti kör úgy működött, hogy én végeztem mondjuk a volt iskolámban délután 2-kor, és akkor 3-tól este 6-ig jártam a lehetséges támogatókat. Ez a lehetőség megszűnt. Megszűnt, én tegnap 8 órát tanítottam le délután 4-ig az iskolában, fogyatékos gyerekekkel. Ezek után nekem nem sok erőm van, ráadásul készülnöm is kell a következő napra, nem sok erőm és időm van arra, hogy szponzorok után járjak.
És akkor mégis, akkor hogyan oldjátok meg például a közlekedést, mert azt olvastam a baráti kör honlapján, hogy a gyerekeknek odafelé még van pénz, mert az még valahogy, nem tudom, hogy feleséged egyébként mit szól ezekhez a kiadásokhoz, te kifizeted, de visszafelé már nincsen, és akkor egy kis kártyát írtál, és odaadtad a gyerekeknek, hogy kedves ellenőr.
Az ellenőr kezébe adtam annak idején. Régebben,
hogy kedves, igen, nincs jegyünk, de a gyerekeknek nincs pénzük se, hogy kifizessék. Igen. És annyira megható volt, amikor azt írtad, hogy és ezt már volt, aki használta, és én láttam az ellenőr szemén a szomorúságot, és visszaadta a kártyát, igen, és nem kért jegyet. Ez egy olyan...
Igen, most már ilyen helyzetekben nem kerülünk, nem azért, mert duskálunk a támogatókba, hanem mert vannak rendszeres támogatóink. De itt ne vállalkozókra gondoljon senki sem. Meglepő módon valahogyan én nagyon rosszul menedzserem magamat is, és a baráti kört is, hanem kis nyugdíjasokra, sok gyerekesekre, barátaimra, akik néha-néha egy-egy kisebb összeggel, vagy egy rendszeres átutalással utalnak pénzt a számlámra, ahol ez elkülönültetten található, és ennek köszönhetően továbbra is tudom biztosítani, hogy a programokért nem kell fizetni.
Tehát ugyanúgy megy tovább minden, mint az elmúlt 14 évben.
Ugyanúgy megy, meghirdetni nem hirdetem meg. Tehát ennyi a különbség. Egy idő után olyan nagyra nőtt a létszámunk, és én egyedül vagyok ebben a dologban. Hogy miért, az is egy érdekes kérdés. De egyedül vagyok, és amikor 52 gyereket vittem Ócsára a tanösvényre, meg a tájházba egymagam, és ez a program ráadásul jó bonyolult is, mert lovasfogatoztunk lefele több fordulóval a tanösvényig, akkor azért úgy elgondolkodtam, hogy ez nem csak roppant fárasztó, hanem egy nagy vakmerőség is. Ugyanakkor eddigre már eljutottunk oda, hogy a baráti körnek a kevésbé sérült tagja és az épek, azok gyakorlatilag az én segítő társaimmá váltak. Tehát nem a szülő állt be, mert szülőt nem látok ezeken a hétvégéken.
Nem a kollégák.
Nem a kollégák. Ez egy nagy szomorúság egyébként, hogy bár én megkerestem ezzel egyetemista hallgatókat is, hogy ők nem mozdultak rá. Nyilván azért nem, mert a hétvége az szent, sérthetetlen és pihenő nap, és azért most már túl vagyunk a nem tudom 430 szalányadik ilyen hétvégén. Tehát nem mindenki áldozza föl erre a szabad pihenő.
Mi az, hogy nem mindenki? Rajtad kívül embert nem ismerek.
Vannak
pedagógus még, ide, vannak. Pedagógus oda. Hát lehet vannak. Az én ismeretségi köröm akkor szűkebb. De neked ez a sikertörténet, ezből a könyvedből is kiderül, hogy ez az, amire nagyon büszke vagy, igen. Hogy már több mint 420 igen. Programon vagytok túl, hogy több mint 1200 gyerek, hogy sőt, ez alatt a 15 év alatt már 10 000-en voltak veled, és vitted őket, és ez maga a siker. Mert a könyv többi része, meg az előző könyvvel az elveszett gyerekek országa történetei, azok pedig inkább arról szólnak, hogy ezeknek a gyerekeknek az útja minden segítés, jó szándék és odafigyelés ellenére a semmibe visz. Hát pedig az odafigyelés az, minthogyha nem több lenne, az első könyved megjelenése óta, hanem mint most írod, most 2016 van, még kevesebb. És ami program van, az tényleg úgy néz ki, mintha személyfüggő lenne, mintha a te milyenséged lenne a forrás. Meg is kérdeztem Szekszárdi Julitól, hogy milyen ember vagy te?
Mi ad neki erőt? Én erre vagyok.
Hát fontosat csinál. Az egy küldetéstudat lehet a Karezben. Egy küldetéstudat, hogy ő ezt imádja csinálni, ő nagyon jól érzi magát ezek között a gyerekek
igen,
között.
Ő mondta, hogy
így élünk, és ezek az én gyerekem, ezek az én kölykeim, hogy néha szeretgetem őket, néha nyakon tudnám őket vágni, és hogy így apró sikereknek nagyon lehet örülni, és azt hozza példaként, most az utolsó filmrészletben ilyen van benne, hogy micsoda öröm volt az, amikor egy kislány 6 év után letette a sarkát, mert sérülése miatt nem tudta letenni.
Igen, addig lábújhegyen repkedett.
Igen, lábújhegyet, így van, és ez micsoda egy élmény volt, amikor először letette a sarkát, és egy apró kis siker, amit a gyerek nem is értett, de ez mégiscsak egy siker, tehát ér el azért eredményeket, rengeteg szeretetet kap. Igazából elismerést is kapott, de még mit tudom, ilyen-olyan díjat is kapott, meg írt róla.
Ilyen példaképdíjat kapott.
Így van, de még azóta még kapott valami, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy ami őt egy kicsit felemészti, hogy mindenért meg kell küzdeni, igazából támogatás. Most nem úgy, hogy őt nem támogatják, hanem az egész rendszerben nincs benne az a garancia, hogy lehet tovább vinni ezeknek a gyerekeknek a sorsát, amikor munkanélküliség van, amikor a gyerek körül nincs, nagy részek körül nincs olyan család, aki pótolni tudja a rendszernek a hiányosságait, és valahogy azt érezni, hogy itt ez a csomó jobb sorsa érdemes gyerek és fiatalember, és nincs hova vezetni őket, mert csak vége van az útnak, szóval a csak kirándulásokkal és csak ezekkel az együttlétekkel nem oldódik meg az élete, még avval sem, hogy valamilyen szakmát szerzett, mert azért
az út a semmibe vezet.
Hát igen, ez nem kéne, ez valami felelősségtudat kell, hogy ébredezzen.
Jó, tehát tudod, csak az a gubanc, hogy ez a felelősségtudat, ez nem csak az értelmi fogyatékosoknál, vagy a hátrányos helyzetűeknél hiányzik már, mint hogy az ő helyzetüknek a segítése, hanem
hát most nézd meg. Hagyva, így van.
Hát nézd meg a Sándor Máriát, aki most föladta. A fekete hát, ruhás.
Nem fogja föladni, azért szerintem ez így, legalábbis úgy tűnik, hogy nagyon biztatgatják, hogy ne adja föl, de valóban arról van szó. És hát az egész könyvsorozat, amit most az Egyesület elindít, próbál erre fókuszálni, hogy akkor ezzel indultunk, de a következő kötet, meg a Szabó Anna, aki szintén gyógypedagógus és vak és gyengéllátókkal foglalkozik, és ő is életdrámai helyzeteket, és vannak többen is. Tehát hát a kicsit...
Mire fókuszáltok?
Hát pontosan arra, hogy ezek a leszakadt, esenés, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, meg bármiért handicapes gyerekeknek az iskolai és társadalmi pályáját egy nagyobb figyelem övezze.
Hozzám beszél.
És hozzánk beszél Lejner Károly, Zöldbéka tanár úr. És a Teréz apa elnevezésről még nem beszéltünk, amit, ha jól olvastam, akkor a Don nevű gyerek történeténél, amit majd most elmesélsz, ragasztotta rád, vagy ajánlotta neked a nagyon ismeretlenül, és nagyon tisztelt, és nagyon türelmes, és igen, nagyon, nagyon lojális feleséged.
Igen, mert elviseli, hogy az egész életem erről szól. Don történetem, ahogy nagykorú lett a gyerek, megjegyzem, kísértetiesen hasonló esetben kellett tegnap intézkednem.
Na.
Tehát ahogy nagykorú lett a gyerek, az anyuka, a család úgy gondolta, hogy betöltötte a 18-at, akkor ő mehet az utcára és csinál, amit akar. És ez a gyerek a másnap az iskolába ott megjelent, és elmesélte nekem, én a szüneteket is a gyerekekkel töltöm, és beszélgetünk. És hát gondolkodtam, hogy mi legyen a megoldás, mert mégsem kerület utcára, tanul is még, nincsen szakmája.
De elmúlt 18 éves.
Elmúlt 18, és sérült gyerek, és befogadtam magunkhoz a családba, ez tán október környékén történt.
Mármint úgy, hogy a saját gyerekeid a padlástérben.
Így van, a gyerekeim szobájába szépen ő is bevackolt, és együtt töltöttük a karácsonyt és mindent.
Hány évesek voltak a gyerekek?
Hát akkor már a lányom is gimnazista, nekem nagy gyerekeim vannak most már, fiam egyetemre járt, lányom gimnazista volt, a kisebbik meg még az általános iskolában tanult. És hát nem szép véget ért a történet, elkerült tőlünk elég csúnya körülmények között, és a nejem ekkor mondta azt, hogy Teréz apu, mert nem feltételezte, hogy valakibe ekkora, vagy nem is tudom megfogalmazni, ekkora empátia legyen, vagy... Szóval nem tudom megfogalmazni, vagy ennyire bolond legyen. Lehet, hogy ő így is gondolta. Úgyhogy ez a fiatalember elkerült, és utána el is kallódott. Mert hogy van egy iszonyatosan nagy luk a magyar oktatásban is, a szociális ellátórendszerben, a gyermekvédelemben, mindenhol van egy hatalmas luk, és ezek a gyerekek ezeken a lukakon, vagy lukon kipotyognak. Most van egy autista tanítványom, aki még tanköteles 16 éves, nem valószínű, tovább tud tanulni, elég rossz állapotú, de leszázalékolni majd csak 18 évesen lehet. Most, ha ő 16 évesen elhagyja az iskolát, onnantól kezdve 2 évig nincsen olyan ellátóhely, ahol ő talán az egyházak működtetnek egy-egy ilyen nappali tanodaszerűséget. Tehát ahol vele foglalkoznának, és nem jár utána semmilyen külön juttatás. Igen, és a szülő ott áll meglőve, hogy mit csináljon 2 évig a gyerekkel. És ehhez hasonló történeteket nagyon sokat tudnék mondani. Hogy amikor érzi egy szülő a csecsemőnél, újszülött korban, hogy valami nem stimmel a gyerekkel, és elkerül le egy vizsgálatról, kiderül, hogy tényleg valami problémája van. Jó esetben bekerül egy korai fejlesztésbe, de nem ez a jellemző. Tehát a szülők hiába kilincselnek, nincsenek igazán ilyen korai fejlesztő helyek, csoportok, szakemberek. És innentől a gyerek megy tovább, de már van rajta egy esen is bélyeg. Vagy ha nem ilyen fokú...
Ez a esen is, ez a sajátos
nevelési igényű, igen, ennek is több kategóriája van. Az a ma már nem így mondjuk, hogy enyhe értelmi fogyatékos, de végül is így kellene mondani, mert hiába mondanám a kódszámát, hogy F70-es, hát ez nem sokat jelent. Tehát ezek a gyerekek az autizmussal élők, és még több fajta problémával kezel gyerek tartozik ide, és van egy enyhébb fokozat, ezek a BTMS tanulók, a beilleszkedési tanulás és magatartás zavaros tanulók, őket ismerik az emberek, ők azok a diszesek, a diszkalkuliás, diszlexiás, stb. Ez a kevésbé súlyos dolog, és nem is egy olyan bélyeg, egy olyan stigma, mint az eseni. Az eseniről lekerülni nem lehet. Illetve hát az egy hazánkban történnek csodák, Írországban dolgozó gyógypedagógus kolléganőm szerintem őrzi a mai napig a falán bekeretezve a szakértői bizottság véleményét, hogy meggyógyult a gyerek. Tehát kigyógyult az értelmi fogyatékosságából.
Papíron.
Papíron. Szerintem ott fogyott el a normatíva, de ez csak gonoszkodás a részemről. Vagy a valóság, nem tudom.
Hát ez a valóságot, ez említetted, amikor...
Igen, köszönöm, hogy elmondtad.
Itt azon gondolkodsz, hogy mi lesz akkor, hogyha ez az iskolatípus nem kapja meg a fejkvótát, akkor ezek a gyerekek hova fognak kerülni? És ez teljesen strukturálisan úgy néz ki, hogy az iskola rendszerben ezek a gyerekek tényleg elvesztek, nincsenek. És most eszembe jut, hogy meg is akartam kérdezni, hogy hogy a nagy empátiád és türelmed és odafigyelésed mellett azért vannak düheid és indulataid és tüskéid, és két olyan tüskét találtam ebben az én gyerekeink olvasva, ami úgy látszik nagyon mélyre futott benned. Az egyik az első könyvednek a kritikája. Mit írhatott az a kritikus, aki úgy megbántott, hogy még most is fáj. A másik, mi is volt a másik? A másik az volt, amikor az iskolából úgy küldtek el, hogy nem mehettél vissza a ballagásra, a saját gyerekeid ballagására, mert azt mondta a tanárnő, aki egyébként a szakszervezet vezetője volt ott, hogy akkor ő nem megy. Igen. Na ez a két, de lehet, hogy ennél sokkal több tüskét hordod. Kicsit, ez a gubancaink, tudod, itt a rádióbérsben, itt a gubancainkkal azért az is elárul valamit rólad, hogy mi az, amit nem jól tűrsz.
Ezek tüskék, mert egy őskövület vagyok, azt gondolom. Tehát én még hiszek abba, hogyha valakivel kezet fogok, és egymásnak a szavunkat adjuk, az úgy is van. Nem kéne egyébként, de nem tudok más lenni. A könyvkritikát illetően én elfogadtam a kritikát írónak a véleményét, nem szép irodalmi mű, nem is vallom annak, és ez sem. Majd az utánam következő könyvszerzője zseniális könyvet írt szerintem, én már olvastam az Anna könyvét, az szép irodalom is. Ez inkább egy szociográfia, vagy egy kordokumentum.
Ez egy kordokumentum, és letehetetlen, mert nincsen semmi érdekesebb, mint az emberi történetek, és ezek a történetek, most komolyan mondom, hogy olyan, hogy van, ahol ültem, olvastam, és sírtam. Pedig én azért 10 évig voltam a 8. kerületben nevelési tanácsadó. Több mint 10 évig készítettem, és ma is készítek gyerekekkel, felnőttekkel beszélgetést. Ismerem közelről, ismerős is. Hát azért úgy annyira örülök, hogy be tudtál jönni, és hogy vele tudok beszélgetni, és mégis elsírom magam.
Igen, mert megváltozott a világ. Tehát éppen most volt, hogy voltam egy műhelyen, ahol egy tavaly készített PPT-met akartam használni, és abban volt a statisztikai adatok.
Mi ez a PPT?
PowerPointos vetítés, tehát egy előadás.
Igen.
És biztos, ami biztos átnézem. Én mindig felkészülök mindenre. Anyám úgy nevelt, meg ő is maximalista volt, hogy én is az legyek.
Ő is pedagógus volt.
És ő is pedagógus volt, és én ugyanabban az iskolában nevelődtem, mint ő, tehát el lehet képzelni pedagógus gyerekként, és még egy maximalista anyukával, hogy az néha nem okozott felhőtlen boldogságot. De egyébként nagyon jó volt. Szóval, és átnéztem a PPT-t, és abban volt egy adat, hogy szegénységben, mély szegénységben él a lakosság, tehát 28%-a, nem, 2,5 millió ember, igen. Ez volt egy tavalyi adat, vagy tavaly előtti. Megnéztem a legfrissebb adatot, most 3,5 milliónál tartunk.
A mély szegénységben?
Ez mély szegénységben és szegénységben. Vagyis mondhatjuk úgy, hogy hátrányos helyzetben. Na most ennek a rétegnek, nem szeretek általánosítani, de a nagy része analfabéta, vagy funkcionálisan az. Szerintem, a tapasztalatom szerint ez a réteg nagyobb ütemben termeli ki sajnos az utánpótlását, mint a többiek. Vagyis azt gondolom, hogy 5 éven belül meghaladja ez Magyarország lakosságának a felét. És nem tudom, és ezért kicsit a könyv is hihetetlenül elkeseredett többek között ezért, mert nem látom jelenlegi körülmények között ebből a kiutat. Nyilván meg kellene állítani, de ahhoz rendszer szintű változások kellenek, oktatás ügyben is, és mindenféle területen. És ennek a nagyon szegény, nagyon hányattatott rétegnek a láthatatlan gyerekei a sajátos nevelési igényű gyerekek.
Ezek a te gyerekeid?
Hát elsősorban ők, de nálam ugyanúgy van roma tanuló nagyon nagy arányban, mert egy ilyen iskolában dolgozom, nevelő otthonos gyerekek, halmozottan hátrányos helyzetbe levők, de az esen is gyerekek azok, akiket nem látunk, mert roma programok vannak, és ezekre a programokra milliárdok mennek el. És akkor visszakérdezek, és akkor mi van az akadálymentesítéssel? Mert hogy annak a határideje régen lejárt.
És de nem nagyon történtek.
Történtek fejlődések, de én a múltkor több mint egy órát álltam szakadó esőben, ernyőt tartva egy kerekes székes hölgy mellett, és jót beszélgettünk, mert a menetrendben szereplő három alacsony padlós busz nem jött meg, és álltunk a megállóba. Vagy nincs egy hónapja, hogy ketten cipeltünk le, mert hogy nincs mindenhol mozgó lépcső. Ketten cipeltünk le kerekes székes embert a metróba. Tehát felháborító, ami történik, és ugyanez igaz az esenis diákokra, sőt rájuk még inkább. Még inkább. Én nem vagyok integráció ellenes. Én vallom az integráció elvét, és csinálom is a gyakorlatban, sőt tovább lépek. Van egy ennél magasabb fogalom, az inklúzió, ami egy teljes elfogadást jelent, egy teljes befogadást, elfogadást. A baráti kör erről szól egyébként. Tehát én nem vagyok integráció ellenes, de az az erőltetett, feltételek nélküli integráció, ami ma Magyarországon zajlik, már sok éve, aminek eredményeképpen az értelmi sérült gyerekeknek a 66-68%-a integráltan tanul, ami egy nagyon jó dolog lenne, ha nem 32 fős osztályban tanulna, nem a tanítónéni lenne ott egyedül, akinek nincs gyógypedagógiai végzettsége, nem ötöd magával lenne esenisként, vagy hét. Nálunk van osztályol 12 esenis gyerek van egy osztályban. Nagyon jó lenne, hogyha lennének speciális eszközei, de nincsenek, mert az utazó gyógypedagógus kolléga nem tudja az íriszterápiás eszközöket átcipelni a kerület egyik iskolájából a másikba, és lehetne folytatni hosszan a sort.
Hát én ezért szoktam dühöngeni. A gyerekeidnek, akik itt részben már az első könyvedből folytatják a történetüket, és hát nagyon nem találtam, vagy nagyon elvétve, amit te azt mondtad, hogy hát talán valami lesz. A döntő többségének vagy nem fejezte be az iskolát, vagy el se került a szakképzésbe, vagy eltűnt, férhez ment. Vagy, szóval kiestek. Igen. És ezért fájt neked az a kritika az elveszett gyerekek országáról, hogy ezek a gyerekek nincsenek is.
Igen.
Azért, mert nem figyelünk rájuk, azért még vannak.
Az igazán megdöbbentő az, hogy kollégáknak sincsenek. Tehát ha az utca embere ezekről a gyerekekről nem tud, az nem feltétlenül baj, mert lehet, hogy a közvetlen környezetében nem találkozik velük, médiát meg nem néz, nem hallgat, meg nem tudom, mit csinál. Tehát ez nem baj. De az, hogy a szakmában levőknek, pedagógusoknak nincs ezekről a gyerekekről tudomásuk, az engem nem csak elszomorít, fel is háborít. Mert ma már a diákoknak a 8%-a esenis gyerek, és további 10-valány százalék a BTMS gyerek. Tehát mondhatjuk, hogy a diákok, minden öt diák...
A BTM mit rövidít?
Az ugye mondjuk úgy, hogy a diszlexiások, tanulási problémákat főleg, de van ebben magatartás, zavar is, hiperaktivitás, stb. Tehát ezek a kollégák nem ismerik ezeket a gyerekeket. Most vagy azért, mert szerencsés iskolába dolgoznak, de azért ezt vitatnám, mert ilyen ma már nem nagyon
van. Na de hát, ha ilyen sokan vannak, akkor biztos, hogy találkozni kell.
Biztos, hogy van, és itt jön a befőtt effektus. Nem én neveztem így, elég gonoszul hangzik. A szakma nevezte el azokat a gyerekeket, akiket beintegrálnak normál osztályba, befőtteknek. Mert hogyha nem egy olyan autista, aki visít az óra elején, és felhívja magára a figyelmet, hanem csendben megül, és ezért cserébe a pedagógusok többsége hálából évről évre áttuszkolja ezt a gyereket, na ezek a gyerekek kerülnek hozzám az osztályomba. Én speciális szakiskolai osztályban tanítok most.
Milyen iskolában tanítasz?
Erzsébeten dolgozom egy gimnázium, egy utolsó esélyt adó, tehát nagyon-nagyon problémás gyerekek
mi
jönnek hozzánk. Szivárvány baptista, és most mondani kéne hosszan, röviden mondani, hogy GSKI mindenféle iskolában. És úgy kerülnek ezek a gyerekek hozzám, hogy nem, de szó szerint értendő, nem tudnak írni, olvasni, számolni. Egyetlen egy óriási szerencsém van, hogy ezeket a gyerekeket a kormány is elfelejtette. Az oktatási hivatal is. Nem írtak rájuk tantervet. Csináltak ugyan egy kerettantervet, de az annyira lágy.
Tehát magyarul azt csinálsz, amit
akarsz. Azt csinálok, amit akarok. A pad tetején nem ugrálok egy kapitány, mert nem ez a típus vagyok, bár a filmben marha jól néz ki, de azt csinálok, amit akarok, és ez egy Isten adta dolog.
Akkor én most megint felhívom a rádióba és hallgatóinak figyelmét, hogy akit érdekel, hogy mit csinál Leiner Károly alias Zöld Béka tanár úr, az nézze meg a YouTube-on a filmet, amit az EGRI főiskola készített róla, és akkor abból majd megtudja, hogy vagy lesz egy elképzelés, hogy milyen is, és mit is csinál. Én meg megkérdeztem Szekszárdi Julit, hogy milyen is a zöld béka.
Olyan ember, viszont az tény is van, hogy olyan ember, akivel jó együtt lenni. Mi voltunk, csináltunk közösen tanfolyam, tehát voltunk húzamosabban együtt, még láttam felnőttekkel foglalkozni, nem csak a gyerekkel, ugye azt a filmen is látni lehet, és neki van olyan kisugárzás, hogy jó vele együtt lenni, tehát az a jó ember, az rendben van. De azért nem úgy jó ember, hogy ilyen céltanú bele a vakvilágba.
Hát céljai vannak, és eszközei is vannak, és egyénisége van, és mint amit ő maga is mond, vagy ír, hogy az a tanításban, az oktatásban, az együttlétben mindennél, minden eszköznél, minden kütyűnél, minden pénznél fontosabb az, hogy magadat, mint a személyiségedet, az de egyéniségedet
ha
adjad.
Ha rajtam állna, akkor én szívesen elküldenem egy fél évre, kipihenne magát, és kicsit összeszedni magát, mert azért az ember fél, hogy elpazarlódik. Egy rendkívül tehetséges tanártan a Balla csinált a HVG-ben vele interjút, és azt mondja, hogy egy normális országban egy ilyen embert már pajzsra emelnék, és úgy vigyáznának arra, hogy minél körülmények között. De itt meg állandó küzdelem, napi küzdelem azért, mert részben nem, bizonyos dolgokban nem alkuszik. Most nem politikai ügyekről beszélek, hanem ami a gyerekek használva, vagy a pedagógiai meggyőződésének megfelel, az elszántan tud harcol, és nem semmifajta kompromisszumot nem köt. Holott alapjában ő egy ilyen legszívesebben nagy virágos réten játszadozna a gyerekekkel. Tehát de viszont a virágos rét nincs a gyerek, nem rengeteg problémájuk van, tehát ahhoz, hogy önfeletlen tudjanak játszani a virágos réten, ahhoz bizonyos feltételek kellenek.
És nagyon szerényen most olvastam a honlapjukon, hogy BKV jegyeket szeretnének, hogy ne kelljen az ellenőrnek írni egy kis lapot, hogy nincs nekik jegyük, de nem is lesz pénzük, úgyhogy kérje szépen, hogy ne büntesse meg őket.
Igen, de most nem, mert ez borzasztó, hogy ilyen gondjaik legyenek.
Hogyha neked jellemezni kéne, milyen a Leinert Károly?
Rendkívül. A szó legszorosabb értelme vett jó ember, de nem hülyén jó, hanem igényesen jó. A másik pedig, hogy rendkívül értelmes. Tele van ötletekkel, rendkívül kreatív, és ugyanakkor borzasztó szerény. Tehát egy nagyon rendkívül hiteles. Rendkívül hiteles, és olyan, akinek órája van. Hát azt jelenti, hogy van sugárzása, van kisugárzása, aki elvarázsolja a felnőttet is. És azért félti az ember, hogy egyszer csak kimerülnek az erőforrások, és nem csak folyton ad, akkor egyszer csak ki fog valami hújni velem, ugye nem látom a jelét, de azért aggódunk azért, hogy egyre vékonyabb, olykor elkeseredett, mert úgy kicsit hasztalannak érzi, amit csinál, bár végül nem érzi hasztalannak, mert pontosan tisztában van avval, hogy ez nagyon nagy dolog, amit tesz, és ő a saját értékeivel is tisztában van, de hogy meddig lehet bírni ezt ilyen állandó küzdelemben.
El tudod képzelni, hogy feladja? Abba hagyja?
Hát ha erővel bírja, akkor nem fogja feladni, de ki tudja, hogy meddig bírja erővel. Hát azért, amik itt közben történnek, körülöttünk, azért azok nem segítenek abban, hogy feltöltődjön. Egyszerűen elküldeném egy évre valahova, ahol csak magával törődik. Nem ez, hogy abszolút... Holott van egy családja, jó a kapcsolata a családjával, van három.
Hát én azon nagyon gondolkodtam, hogy a családja hogy
bírja. Hát ilyenek szemére hányra, hogy a
hiányát.
Meg hogy kicsit hogy túlzásra viszi a nagy önfeladást, hiszem a családja büszke, teljesen épp élete, családja, jó kapcsolat a gyerekeivel, a házasságával se látszik semmi probléma lenni. Tehát igazából ő tényleg azt úgy érzi, hogy neki ez a dolga a világon.
Rise again the street.
Zöld Béka tanár úrral beszélgetünk itt, és én strémülten látom, hogy lassan vége az adásnak, és én igazából semmit nem kérdeztem. Annyi mindenre lennek még kíváncsi, úgyhogy lehet, hogy majd még tudjuk folytatni ezt a beszélgetést. És aki kíváncsi, mert biztos, hogy fogjuk folytatni a beszélgetést a könyvbemutatón 12-én a Kazinci utcában a Kőlevesbe, és délután mikor, te már tudod az időpontot.
5 órakor kezdődik.
5 órakor, úgyhogy itt egy kis reklám, nem magunknak, hanem a könyvnek, meg azoknak, akik kíváncsiak lennének, hogy végül is tényleg mindazt, amit nem kérdeztem meg tőled, a családodról, a saját gyerekeidről, a terveidről, arról, mit csinálnál másképpen, hogy egyetértesz-e például azzal most, amit a Szekszárdi Júli elmondott rólad, hogy pihenésre lenne szükséged, vagy csak ő látja úgy, vagy te magad is, mint Ferdinánd Bika a virágos réten boldogan száguldozná, ahelyett, hogy nap mint nap ebbe a taposómalomban menjél, ami az iskola, ami neked ugyan a templom, de mégis.
Igen, én nem tudom, hogy nem ott születtem, de az első emlékeim onnan vannak, és az összes emlékem az iskolából van, mert ugye édesanyám is tanító volt. Van 3 nagy gyerekem, őket már különösebben pátyolgatni nem kell.
Mekkorák most?
Hát 26 a legnagyobb. És utána jönnek szépen sorba, mint a szálfák, 24 a lányom és 21 a legkisebb. És velük már különösebb gondom nincsen, de már nem gondom, feladatom nincsen. A lányom Svájcban dolgozik és él jelen pillanatban. A nagyfiam majd úgy tervez, hogy a barátnőjével szintén külföldre fog menni dolgozni, a kicsi az itthon keresgél munkát.
A nejem pedig elvisel.
A lányomnak több végzettsége is van, jelen pillanatban babysitterként dolgozik kint, noha lehetne cukrász, vagy akár idegenforgalmi szakember is. A fiam környezetvédelmi technikus, de nem abban dolgozik, mint ahogy Magyarországon a legtöbb ember nem abban dolgozik, ami a végzettsége. Megjegyzem, az esen is gyerekek sem. És hát a kisebbik az hentes, tehát azt gondolná az ember, hogy nincsen probléma munkát találni, de nem könnyű. Tehát nekik is azért megvannak a saját problémáik, és ebben nyilván az ember segít.
És te elégedett vagy azzal, ahogy a saját gyerekeid sorsa alakult?
Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy mit fognak dolgozni, mit fognak csinálni. Nagybetűs emberek lettek, büszke vagyok rájuk. Tetőtől talpig büszke vagyok rájuk, és ha a békákra gondolok, akkor rájuk is. Mert ez volt a legfontosabb cél. Ezért indult ez az egész, hogy megmutassuk, hogy minden előítélettel szemben, megjegyzem, a gyógypedagógus kollégáim, gyógypedagógus réteg véleményem szemben is lehet menni, kell menni, és akkor ezek a gyerekek tényleg csodákat tudnak művelni. Hogy mik a terveim, igazából most egyik napról a másikra élek, mert a munkám ugyan biztos, de hihetetlen fáradtsággal jár, és az életpálya modell óta iszonyatos fáradtsággal jár.
Ezt már másodszor említed az életpálya modellt, ami az egész pedagógus társadalmat úgy, ahogy van, eléggé megterhelte.
Igen, hát gondolj bele, hogy 26 órát tanítok kötelezően. A 26 órára én még mindig minimum 10-et készülök 30 éves rutinnal is, mert a tavaly kidolgozott anyagom, ja, mellesleg ezeknek a gyerekeknek tankönyveket sem írtak. Nincs tankönyv sem.
Ezért van neked olyan nagy szabadság.
Így van, de ez azzal jár, hogy nekem még további 10-13 órát erre rá kell dolgoznom, ez már 40 óra. És akkor még nem számoltam az iskolában bent töltött időt, meg az egyéb pedagógiai tevékenységeket, meg nem számoltam a békákkal töltött időt, tehát gyakorlatilag egy 55-60 órát minden héten dolgozom. Effektíve valóban munkával, pedagógiai munkával töltöm.
Ezt most lehet, hogy naív a kérdésem, de ezt nem te saját magadnak tartod fontosnak, tehát ezt nem lehet elvárni, hiszen még a hivatalos oktatáspolitika vagy politikusok sem várnak el ennyit, és most éppen ugye az egyezkedés a
minden kollégám 45-50 óra fölött dolgozik, minden kollégám, mert bevállaljuk, mert pedagógusok vagyunk, ez a hivatásunk, ezért csináljuk. Nem is tudnám másképp, ezt nem lehet abba, hogy nem lehet másképp csinálni.
Akkor... választ kaptunk arra a kérdésre, vagy arra a címre, ami a portré műsorodnak is a címe, hogy nem lehet abba hagyni, hogy mit nem lehet abba hagyni, ezt a költői kérdést tettük föl a műsor elején. Hát az életet nem lehet abba hagyni, és neked az élet a tanítás, és amit csak hittel tudsz és érdemes csinálni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és remélem, hogy a rádióbírós hallgatói kíváncsiak még a további életedre és munkádra, és erre a könyvre az én gyerekeim, az Ofő első kiadású könyve, kérem, hogy ha érdeklik, akkor érdeklődnek iránta, akkor vegyék meg. És sok mindent megtudnak azokról a gyerekekről, akiket Lejner Károly a sajátjainak tekint. Köszönöm a figyelmüket, velem mához egy hétre fognak találkozni. Köszönöm Madár Tamásnak is a segítségét. Viszont hallásra!
Night, my angel, time to close your eyes and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave you. Should always know wherever you may go, no matter where you are, I never will be far away. Good night, my angel, now it's time to sleep, and still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay, and like a boat out on the ocean, I'm rocking you to sleep. The water's dark and deep inside this ancient heart, you'll always be a part of me. My angel, now it's time to dream, and dream how wonderful your life will be. Someday your child may cry, and if you sing this lullaby,